Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Szeretett kelenföldi testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Biztos mindannyian megcsodáljuk a technika különböző csodáit, és ezen belül most gondolok az informatikára, a kompjúterre, amellyel ma már kénytelnek az idősebbek is megbarátkozni. Egyik ilyen csodája ennek a műszernek, hogy egy világháló vesz körül bennünket, amely különböző műholdokhoz van kapcsolva, és így a képernyőn sokszor olyan csodás dolgokat láthatunk, hogy amikor egy konkrét eseményt szeretnének bemutatni nékünk, vagy azzal megismertetni, akkor először mutatják a nagy kontinenset felülről, nagy látószögből, ahol az történt, majd egy érdekes zajt hallva is megérkezünk abba a városba, ahol az esemény történt, a városra fókuszál a következő pillanatban a képernyő, majd pedig a városon belül is megérkezünk a helyszínre, és már is ott vagyunk a tetthelyen. Igen, ma már ez is lehetséges, hogy pillanatok alatt a világ bármelyik szegletébe eljuthatunk. Ez a kép jutott eszembe ugyanakkor talán egy kicsit furcsa módon arról a több ezer éves proféciáról, ami a mai vasárnapra kijelöltetett. No, ne ijedjünk meg, nem arról fog beszélni, hogy Ézsaiás proféta már kompjúterről beszélt, és hogy hogyan lehet rá fókuszálni vagy közelíteni bizonyos eseményekre. Mégis az a szakasz, amelyet felolvasok majd, így is értelmezhető, hogy egyfajta fokozás van benne. Természeti képeket lát a proféta, egész pontosan második Ézsaiás, először egy domborzati térképet, vidéket hegyekkel, halmokkal, völgyekkel, pusztasággal és úttal, majd folytatódik a látomás, egy másik látomásban egész közelre megy, és fűszálakat és mezei virágokat lát, és arról profétál, majd pedig teljesen beteljesedik a profécia, amikor ezt az egészet azért mondta el, hogy lelki szemeje előtt ott a földön, ott a fű és a mező és a virágok közepette felsejlik egy pásztor, egy a nyáját legeltető pásztor, akihez hozzá lehet menni, akitől vigasztalást lehet nyerni. Így hallgassuk meg tehát a mai vasárnapra, Advent harmadik vasárnapjára, egész pontosan a teológusok úgy mondják, hogy második Ézsaiás könyvéből azt az igeszakaszt, amely kijelöltetett, és amely egyben második Ézsaiási könyvnek a nyitánya, feljegyezve találjuk Ézsaiás könyvének 40. fejezetében az első verstől kezdődően a következő képben. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, mondja Istenetek, szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek néki, hogy letelt rabsága. Megbűnhődött bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden bűnéért. Majd egy hang kiáltott. Építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat a kietlen Istenünknek, emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom. Legyen az egyenetlen egyenessé, a dombvidék síkságá, mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. Majd egy másik hang szólt. Kiálts! Én kérdeztem, mit kiáltsak? Ezt. Minden test csak fű. És minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az Úr szele, bizony csak fű minden. Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad. Majd egy magas hegyre menj föl, ki örömhírt viszel Sionnak, és kiálts újra erős hangosan, kiálts, ne félj, Mondd, itt van Istenetek az én Uram, az Úr jön hatalommal, karja uralkodik, vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott, mint pásztor, úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szeliden terelgeti. Urunk, szentelj meg minket az igazsággal, a te igéd igazság. Ámen. Szól az Úr, testvéreim, második Ézsaiáson keresztül egykor a választott néphez, de hagyd tegyem mindjárt személyessé a mondandómat, szól ma hozzád is és hozzám is az Úr. És ahogy említettem, egyfajta fokozás figyelhető meg ebben az ősi proféciában, mielőtt azonban a már utalt képekre térnék, először mindenek előtt Isten szól, ő maga szólal meg, és mondja azt, hogy vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek néki, hogy letelt rabsága. Amikor az Isten szól, akkor valami történik. Amikor az Isten szólt egykor, akkor lett a világ, a teremtett világ. Amikor az Isten szól az életünkben, akkor mindig valami új kezdődik. És ezt szeretném elsőként a szívedre helyezni, testvérem, úgy, ahogy ez egy nyitány Ézsaiás könyvének a felosztásában, második Ézsaiás, mint egy nyitány beszél arról, hogy Isten szól, lejárt rabságodnak az ideje. Finito, vége, új kezdődik. Mert az Isten a történelem ura. És nem csak a történelem ura az Isten, hanem személyessé téve ezt a prófétai kijelentést, egyéni életed, a te egyéni életednek is az ura. És most itt szeretném arra utalni, hogy ez az Isten, aki a történelem ura, aki szavával tud teremteni, látja azt, hogy milyen gondolatokkal jöttél ma az Isten házába. Mi emberek nem látunk bele egymás szívébe és lelkébe, de hogy te a szívedben, a lelkedben most mit hordasz? Gyászt, vagy éppen örömöt, betegséget, vagy aggodalmat egy orvosi vizsgálatnak az eredményétől, vagy éppen izgalmat, hogy már a harmadik gyertya is ég az adventi koszorún, jön karácsony, újra találkozhatom a szeretteimmel, a családommal, végre egy évben egyszer ilyenkor együtt tud a család lenni. Ezt Isten látja, hogy milyen gondolatokkal jöttél, és amikor Isten szól hozzánk, akkor mindig valami új kezdődik, és ezt hirdetem néked és nékem is, hogy letelt az idő, valami új kezdődhet a te életedben is, ha az Isten szól hozzá. És most adjunk hálát azokért az eseményekért is, amikor korábban szólt hozzád az Isten, és újat kezdett veled. Istennel mindig lehet újat kezdeni. Advent erről szól többek között, a gyertyáknak a pislágoló fénye minden évben megdobogtatja a szívünket. Lehet újat kezdeni, amikor szól az Isten, vége van valaminek, és egy új kezdődhet a te életedben is. És most térjünk rá ezekre a képekre, amelyekre már utaltam. Ezután a felütés után ugyanis először egy nagy kép tárul elénk, egy nagy látomás, egy hang kiált, mondja a próféta, építsétek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek, emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé, a dombvidék síkságá, mert megjelenik az Úr dicsősége. Igen, egy domborzati kép kerül elénk, egy nagy perspektívájú, nagy látószögű, és úgy is mondhatnám, hogy itt arról van szó a látomásban, hogy szűnjenek meg a kiemelkedések, a hegyek és a halmok, a völgyek pedig töltődjenek fel, azaz egy kiegyenlítődés, úgy is mondhatnám, egy környezetrendezés történjen meg, amit lát profétikus módon második Ézsaiás. És most ezt is személyessé téve, ha igazi, boldog karácsonyt szeretnél, akkor először is a környezetedet készítsd fel és rendezd el a nagyobb környezetedet. Ha békés, örömteli karácsonyra vágysz, rendezd a környezetedet, rendezd a soraidat, a munkatársaiddal. Ne úgy menj karácsonyra, hogy feszültség van valamelyik munkatársaddal, valamelyik szomszéddal. Ne úgy menj karácsonyra, hogy ellenségeddel nem békültél meg. Legyen minden síksággá. A magyarázók is elmondják, hogy a völgy az tulajdonképpen nem mást akar jelképezni ebben a profétikus képben, mint a kicsiny hitűséget. A bezárkózott embert, ugyan ezt a völgyet, ezt az űrt, ezt a magányt, ezt a depressziót nem lehet megváltoztatni, de lehet. Szól az Úr, testvérem. Vagy a hegyek és a halmok jelképezik az elbizakodott embert. Én majd megmutatom. Én majd olyan ajándékot veszek, mint senki más. A mi karácsonyunk az tökéletes lesz, mert én mindent megtehetek érte, és meg is teszek. Ember, állj meg, rendezd a környezetedet, rendezd a kapcsolataidat. Ha békességes, teljes karácsonyra válsz, akkor rendezd el minden. Itt kell persze egy rövid gondolat erejéig Keresztelő Jánosra is gondolni, aki magára vette ezt a profétikus képet. Egy hang kiállt, építsetek utat a pusztában az Úrnak, és ő teljesítette be ezt az eljövendő Úrral, Krisztussal kapcsolatban dörgedelmes prédikációval, és valóban szegények, és polgárok, és gazdagok, és parlamenterek, és leviták, és papok mentek ki hallani a dörgedelmes prédikációt, hogy kiegyenlítődjön minden, hogy méltók legyenek az adventi király Jézus fogadására, hogy kiegyenlítődjenek a hegyek, a halmok és a völgyek. De ezt most nem részletezem tovább, mert tovább kell lépnek, hiszen még két lépcsőben, két különböző képről is beszél második Ézsaiás, és erről is szeretnék szólni. Majd vált a zoom, hogy úgy mondjam, láttunk egy vidéket, és aztán rázummol egyetlen egy fűszárra, egyetlen egy mezei virágocskára, és azt olvassuk, egy másik hang kiált. És én kérdezem, mondja a proféta, mit kiáltsa? Hát ezt kiált, minden test csak fű. És minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az Úr szele, bizony csak fű minden, elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad. Az a következő látomásban egész személyessé teszi az üzenetét a proféta, Isten üzenetét, és kimondja, hogy minden test fű. Ezzel nem kevesebbet mond, mint hogy a fű, ahogy virágzik egy darabig, aztán befejezi, ember, nézz szembe az életeddel, hogy a földi lét mulandó. Ezt most nem kell különösebben itt részleteznem, amikor gyászolókkal vagyunk együtt. Olyan testvéreinket kísértük el az elmúlt héten, akik valóban hűséges tagjai voltak a gyülekezetünknek, a farkaséti gyülekezetnek. Nem volt vasárnap, hogy ne lettek volna ők, és éppen ezért nagyon elementáris erővel érint bennünket ez a profétai szó, amely már ráfókuszál egy fűszárra, hogy bizony fű vagy ember. Ne felejtsd el, hogy halandó vagy. Ha valami tartalmasat és örökérvényűt akarsz, akkor ezért az Isten igéjére, az Isten szavára hallgass, és azt építsd be az életedbe. Az előbb beszéltem a környezetről. Most beszélek leszűkítve, zoomolva az egyéni életedre. Ne csak a környezeteddel rendezd ezért a kapcsolatodat, hanem az Istennel is rendezd a kapcsolatodat. Ember, olyan vagy, mint egy fű, van-e Krisztusod, van-e hited? Ott-e az Isten igéje az életedben? Egész biztos, hogy megvannak a kellékeink adventhez. Mindannyiunknak gondolom otthon is van adventi koszorúja. De leülünk-e az adventi koszorú mellé? Van-e időnk minden nap megállni, egy imát elrebegni, vagy adventi énekeket énekelni? Van-e időnk valóban magunkban, lélekben készülni az ünnepre, karácsony szent ünnepére. Az az ember magaddal és Istennel is rendezd a soraidat. Rád is fókuszál ez a profécia, rendezd a soraidat. Mert olyan nagy a kavalkád ma is ugyanakkor, ami körbevesz bennünket. Vásárláz ragad bennünket magával, mi több vásárlási ráz ragad bennünket magával. És akkor nemrég idéztem Szokratészt életéből egy epizódot, ma is hagyd tegyek éppen egy pogány gondolkodónak az életéből, amely bennünket, keresztényeket is elgondolkodtathat és taníthat. Szokratészről a maga korában is tudták, hogy egy nagyon bölcs és felkészült ember, és nem csak hogy alázatos ember volt, mert a bölcsességgel mindig egyfajta alázatosság is párosul, hanem nagyon egyszerűen élte az életét, egy nagyon igénytelen embernek tartották, mezítláb járt, még csak sarut sem vett, úgy járta a városnak az utcáit, és a városnak a pezsgése, nyüzsgése, ez a nagy gondolkodót is olykor megkísértette, azaz nem úgy kell elképzelnünk, hogy a maga kis szobájában fel alá sétál és gondolkodik, hanem a piac képe, az embereknek a nyüzsgése, ahogy mondottam, kísértette őt is, hogy elmenjen, és a maga egyszerű öltözetében megálljon és nézelődjön. Hát az egyik tanítványa, mint mindig, meg is kérdezte őt, hogy hát ezt hogy tudja összeegyeztetni a világot, a piacot, az adásvételt, az áruk és mindennek jövetelét, menetelét, mire azt mondta Szokratész, tudod, én azért szeretek a piacra menni, mert itt tudom meglátni azt, hogy mi mindenre nincs szükségem. És mi minden nélkül is tulajdonképpen boldog az életem és teljes az életem. Tessék ezt egy kicsit tovább gondolni, ezt az epizódot, akkor, amikor mi is a nagy nyüzsgésben, pezsgésben vagyunk, azon vagyunk, hogy megfelelő ételt készítsünk, megfelelő ajándék legyen, a karácsonyfa az felérjen a szoba tetejéig, a legszebb új ajándékok, villogó és nem tudom mi minden, csecsebecse. A lényegről nehogy lemaradjunk. Ember, fűszál, rendezd az életedet Krisztussal. Akkor lesz teljes ünneped, ha az a Krisztus valóban ott lesz az életedben. De tovább kell lépnem, és a csattanójáról is hagyd szóljak ennek a proféciának, hiszen itt ugyanakkor egy gyönyörű kép jelenik meg a proféta előtt, és egész biztos fogalma sem volt igazán, hogy ez majd 500 év múlva Krisztusban fog beteljesedni, amikor azt mondja újra, kiálts erős hangon, kiálts, ne félj, mondd, itt van Istenetek az én Uram, az Úr jön hatalommal, karja uralkodik, vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott, mint pásztor legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szeliden terelgeti. Igen, a harmadik kép elvezet bennünket egy állatokkal és egy pásztorral együtt lévő területre, azaz megjelenik a fűszál mellett, és a vidéken felsejlik egy alak, egy pásztornak a képe, felsejlenek a bárányok, és szinte szentimentális módon kezd el beszélni a látomásáról, a proféciájáról, amit látott Ézsaiás, hogy mint pásztor legelteti a nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajókat szeliden terelgeti. Azaz talán ezzel a profécia azt akarná szívünkre jegyezni, hogyha esetleg elkeserednénk. Hogy fogom én rendezni a környezetemmel, az ellenségeimmel a kapcsolatomat? Vagy azon keseredünk el, hát ebben a nagy rohanásban nincs időm megállni. Reggel egy 20 percet Istenre figyel, este meg már örülök, hogy beesem az ágyba. Azaz elkeseredünk, hogy hát én nem tudom ezt megvalósítani, akkor itt jön ez a szentimentális kép, hogy nem is egyedül kell ezt. Van-e pásztorod, aki terelget téged? Ráhagyatkozol-e Jézusra, a jó pásztorra, aki ölébe akar venni téged, aki gondoskodni akar rólad, és advent erről szól, hogy igen, jön a jó pásztor, fel akar karolni, magához akar ölelni, az igazi ünnepnek az a nyitja, ha ez a pásztor ott van a szívedben, ha ez a pásztor irányítja a gondolat, ha számolsz vele, ha ráhagyatkozol, és akkor ez mindennél többet jelent, mert akinek pásztora van, az nincs egyedül. És most itt szintén az érzelmek húrjain játszhatnám, hogy a magányosság milyen problémája a 21. század emberének is. Itt a székes fővárosban lakó emberének is. Itt a nyüzsgő Újbuda központ, Móricz Zsigmond körtér, amely olyan, mint egy hangyaboly sokszor, mégis hányan magányosak. Nem ezeken a hangokon akarok játszani, vagy ezeket a húrokat pengetni, hanem éppen azt, hogy nincs magányos ember annak, akinek pásztora van. Az megnyerte az életet. Az mindent megnyert. Annak örök élete van, annak reménysége van a halállal szemben. Ahogy egy nagy zeneszerzőnk, Liszt Ferenc is ezt felismerte. A siker, a csillogás és minden mellett megérkezik ő is a pásztorhoz, és arról beszél, hogy tulajdonképpen egyetlen egy orvos van a világban, és az nem más, mint Jézus Krisztus, mondja a zenész, mint Jézus Krisztus, és egyetlen egy orvosság van a világban, mondja Liszt. És az az örök élet, amelyet Krisztus megszerzett nekünk. Karácsonyra készülő kelenföldi szeretett testvéreim, szól az Úr. Egykor szólt az Úr, és hadd tegyek bizonyságot arról, hogy bármikor szólhat az Úr. A te életedben is szólhat az Úr újra, és beleszólhat az életedbe. Ma is, és most is szólhat az Úr, mi több, ma is hív téged és engem magához, hogyha igazi karácsonyt, igazi ünnepet szereznél, akkor ezeken a perspektívákon egy kicsit gondolkozz el, próbáld meg rendezni a környezetet, környezetrendezéssel kezd az ünnepre való készülésedet, próbáld meg rendezni az egyéni életedet, a belső szobádat, fűszál vagy, igen, de az Isten fűszála vagy, hogyha bízol benne és vele haladsz. És végül, ha úgy érzed, hogy minden torlódik fölötted, és nem lesz jó ez a karácsony, mert annyi problémám van, a jó pásztor fel akar emelni. A jó pásztort engedd az életedben, hogy pásztorolhassa a lelkedet, testedet, hogy pásztoroltjává válhass a jó pásztornak. És így kezdhess újat az új esztendőben. Vele továbbra is. Ámen. Imádkozzunk. Megváltó Urunk, jó pásztorunk, téged szólítunk meg most imádságban itt a templom csendjében, advent harmadik vasárnapján 2015-ben. Köszönjük ezeket a látomásokat, ezeket a perspektívikus gondolatokat hegyről, dombról, pusztáról, útról, völgyről, fűszárról, mezei virágról, és magadról is, a pásztorról, aki gondoskodik az övéiről. Kérünk téged, Urunk, igéddel hassál a mi gondolatainkra, lelkünkre. Jó pásztorunk, szent lelkedért imádkozunk, kezdhessünk mi is újat. Ne engedd, hogy a világ zajában ne hallhassuk meg a te szelíd hívó szavadat, amelyel szüntelenül hívsz bennünket, és szeretnél szólni hozzánk igén, szentségeken keresztül. Így áld meg a mai ünneplésünket is. Köszönjük, hogy itt lehetünk. Áld meg ezt az órát, hogy találkozássá lehessen veled. Téged kérünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, örökkön örökké. Ámen. Az örökkévaló királynak, aki mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint övé a dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Amen.